De mai alkalommal Jézusnak olyan rövid példázatait fogjuk átgondolni, amelyek az imádságról szólnak. A Lukács evangélium a 11. fejezetében, a 9. versben ezt olvassuk. Kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. De nagyon sok esetben olvashatunk arról az evangéliumokban, hogy Jézus újra meg újra késztette tanítványait is arra, hogy kérjenek, hogy imádkozzanak többet, hogy forduljanak a mennyei atyához. Tehát annyi bátorítást és biztatást találunk, és majd ezt látjuk, hogy ezekben a példázatokban is ugye, megérthetjük azt, hogy hogyan fordulhatunk mi Istenhez, hogyan kérjünk tőle, és mikor lehetünk biztosak abban, hogy ez valóban teljesülni is fog, ez az ígéret, hogy kérjetek, és megadatik nektek. Az egyik ilyen példázata Jézusnak, itt Lukács evangélium a 11. fejezetében található, az 5. verstől, a 11-ig így olvassuk. És mondta nékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor. És ezt mondja neki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén azt mondaná, ne bánts engem, én már az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem is fog felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkel, és ad neki, amennyi kell. Én is mondom nektek, kérjetek, és megadatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Jézus itt egy olyan példát mondott el 2 barátról, amikor a legalkalmatlanabb időben ment egyik a másikhoz kérni, éjfélkor. Nem tudom, hogy volt-e már ilyenben részünk, hogy éjjel zörgettek föl bennünket, de nagyon kellemetlen tud lenni, amikor az ember az első álmából felébred, szinte még azt se tudja, hogy hol van, és mi is a probléma. És ugye itt is erről beszél Jézus, hogy egy ilyen helyzet állt elő, hiszen éjfélkor ment hozzá a barátja, és ezt mondja Jézus, hogy hát még ha ezt is mondaná ez a barát, hogy most már hagyj békét nekem, ne bánts engem, hát be van zárva az ajtó, gyerekeim is velem vannak az ágyban, nem kelhetek föl. Nem zavarhatom föl az egész házat, hogy adjak neked. És ugye utána így folytatja Jézus, hogy ha azért nem is kelne föl, mert a barátja, de a tolakodása miatt fel kell és ad neki. Tehát ugye ebben a példázatban arról van szó, hogy baráthoz megy, és ugye azt mondja Jézus, hogy lényegében ez lenne a természetes, hogy a barátság miatt is a kényelmetlenséget leküzdi az ember, de azt mondja, még ha nem is fog azért felkelni, mert a barátja, de a tolakodása miatt felkel és ad neki, amennyi kell. Tehát, hogy minél előbb, hogy így mondjam, békén hagyja, hogy elmenjen a barátja. És ezután mondja ezt Jézus, hogy kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Tehát akkor mire akar itt Jézus késztetni mindannyiunkat az imádsággal kapcsolatban? Ugye, hogy kitartóan kérjünk, hogy ne mondjunk le, ne adjuk föl, akkor se, hogyha látszólagos visszautasításban van részünk. Mert azért itt is azt látjuk, hogy ez a visszautasítás csak látszólagos, hiszen előbb-utóbb föl fog kelni, és előbb-utóbb oda fogja adni azt, amit kér. Ezen kívül azt is látjuk a példázatban, hogy nem magának kér ez az ember. Azt mondja, hogy az én barátom, én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Tehát azért került bajba, mert valaki éppen ilyenkor, ugye ő hozzá is alkalmatlan helyzetben érkezett, és nem tudta őt megvendégelni, nem tudta őt meglátogatni. Nyilván, hogyha hosszú útról jött, abban az időben nem voltak üzletek minden utcasarkon, mint most, és ugye a vendéglátás az egy természetes dolog volt, hát még akkor, hogyha a barátot kellett vendégül látni. Tehát éhesen, fáradtan megérkezett a barátja, viszont ő erre nem készült föl. Nem volt otthon semmi. Ja, nincs mit adjak ennie. És ezért ment el a maga barátjához kölcsön kérni. Azért, hogy továbbadhassa, hogy segíthessen a hozzáérkezőn. Tehát két fontos dolgot is meg kell jegyeznünk ebből a példázatból. Az egyik fontos dolog az, hogy Isten barátként bánik velünk. Jézus is azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok, tehát bármikor mehetünk hozzá. Ugye az atyához is mehetünk Jézus nevében bármikor. És kérhetünk tőle. És ő, mint barát, meg is adja. De ha úgy tűnik, hogy késlekedik, ha úgy tűnik, hogy még mindig nem teljesült a kérésünk, akkor se adjuk föl. Akkor is tartsunk ki. Mert ugye ezt mondja Jézus, hogy ha azért nem is ad, mert a barátunk, de a tolakodásunk miatt fogadni. Tehát szinte azt mondja, hogy Istennél is legyünk tolakodók. Legyünk kitartók az imádságban. Ne hagyjuk abba, ne mondjunk le olyan könnyen, hogyha ez nekünk fontos. Hiszen itt ételről volt szó, kenyérről volt szó. Ha nekünk az annyira fontos, hogy Istentől táplálékot kérjünk, lelki táplálékot, nyilván itt nem csak fizikai táplálékról van szó, a szükségleteinkről van szó, és mások szükségleteiről, és Isten meg fogja adni. És ugye a másik fontos mondani való, hogy ez a barát azért kért, hogy továbbadhassa. Ebben az esetben pedig még inkább biztosak lehetünk abban, hogy Isten adni fog. Hogyha kérünk, ha zörgetünk, ha hozzáfordulunk, akkor adni fog nekünk. De mire vonatkozik a példázatnak ez a része? Ugye előfordulhat az, hogy valaki segítséget kér tőlünk, esetleg lelki segítséget. Problémái vannak, küzdelmei vannak. És mi úgy érezzük, hogy nem tudunk rajta segíteni. Hogy mi magunk is meg vagyunk terhelődve, mi magunk is üresek vagyunk, és nem tudunk adni ennek az embernek. Akkor ne küldjük el. Tehát Jézus itt ebben a példázatban erre is utal, ez a barát nem küldte el. Nem azt mondta, hogy nekem nincs mit adnom. Ne haragudj, de nem tudlak megvendégelni. Hanem tovább ment és kért attól, akinek van. Tehát erre bátorít, erre biztat bennünket Krisztus, hogy mi ne adjuk föl, hogyha úgy tűnik, hogy mi nem is tudunk segíteni, hogy nekünk kevés ehhez az erőnk, az ismeretünk, nem vagyunk olyan jó lelki állapotban, akkor menjünk tovább ahhoz az Istenhez, aki tud adni, hogy tovább adhassuk. Hadd olvassak néhány mondatot a Krisztus példázatai című könyvből. Az ima mennyei a tudomány. Krisztus példázata olyan elveket tár fel, amelyeket mindenkinek meg kell értenie. Megmutatja, hogy milyen az igazi imádkozó lelkület. Arra tanít, hogy kéréseinket kitartóan hozzuk Isten elé, és arról biztosít, hogy Isten hallja és meghallgatja az imát. Imánk ne legyen önző könyörgés, amelyben csupán önmagunknak kérünk. Azért kérjünk, hogy adhassunk. Tegyük magunkévá Krisztus életelvét. Kérjük Isten áldásait, hogy továbbíthassuk őket másoknak. Csak az áldások továbbítása képesít újabb áldások befogadására. Csak akkor kapunk mennyei kincseket, ha a kincseket továbbadjuk környezetünknek. Tehát ez is nagyon fontos mondani valója ennek a példázatnak, hogy ha továbbadjuk az áldásokat, akkor képesek vagyunk újabb áldások befogadására. De ha önző módon magunknak tartjuk meg, akkor Isten nem fog nekünk újabbakat és újabbakat adni. Hiszen ez is hasonló a talentumok kamatoztatásához, hogyha nem adjuk tovább, ha nem kamatoztatjuk, akkor nincs értelme, hogy adjon. Akkor kapunk mennyei kincseket, ha a kincseket tovább adjuk környezetünknek. Tehát azért kérjük Istent, hogy erősítsen meg bennünket, hogy alkalmasak lehessünk mások megerősítésére, mások megvigasztalására. Tehát ez a példázat ebben is segítségünkre van, hogy ezt megértsük, hogy amikor Istenhez fordulunk kéréseinkkel, imádságainkkal, akkor ne csak magunkra gondoljunk. Ugye a mi atyánk imádságának az átgondolásakor is láthattuk már, hogy azért is van többes számban ez az imádság, holott egy egyéni belső szobában való imádságról van szó, de azért, hogy mi ne feledkezzünk el a környezetünkben élőkről sem. Mások nevében is tanuljunk meg kérni. Mások számára is kérjünk áldásokat. És kérjünk úgy kenyeret, kérjünk úgy akár földi táplálékot is, akár anyagiakat is, hogy tovább tudjuk adni. És akkor Isten meg fog áldani bennünket. És kérjünk úgy lelki áldásokat is, lelki táplálékot, igeismeretet, lelki erőt, mennyei tanácsot, Isten lelkének a vezetését, hogy mindezekkel mi mások áldására élhessünk. Ugyanitt még így folytatja Jézus, melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad néki? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad neki? Azért, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik? Ugye milyen különös itt a folytatás? Egyrészt, mert itt már nem barátról van szó, hanem atyáról és fiúról. Az apa, aki gondoskodik a gyerekéről, akinek ez természetes, hogy táplálja, gondozza, hogy kielégíti a szükségleteit. És ezt mondja, hogy ugyanígy, ami mennyei atyánk, így viszonyul hozzánk. Hát, hogyha kenyeret kér a gyerekünk, azt mondja, akkor nem követ adunk neki. Ha halat, akkor nem kígyót. A tojást kér, nem skorpiót. Tehát nem rosszat adunk neki. Nem rosszat akarunk neki, hanem jót, jó ajándékokat. És így folytatja, hogy ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni. Tehát ezt mondja, hogy minden ember, akármilyen legyen, akármilyen önző, a gyerekeinek tud jó ajándékokat adni. Gyerekeiről gondoskodik. De mennyivel inkább a mennyei atya, aki maga a szeretet. A mennyei atyáról nem gondolhatjuk, hogyha mi jót kérünk tőle, ő rosszat fog nekünk adni. A szerető Istenről nem gondolhatjuk azt, hogy nem gondoskodik a szükségleteinkről. De még hozzáteszi azt Jézus, hogy mennyivel inkább áldati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Vajon miért ezt emelte ki Krisztus különösen, hogy szent lelket ad? Mintha a legnagyobb ajándékról beszélne itt Jézus. És valóban erről van szó, hiszen ha szent lelket ad, akkor saját magát adja. A maga lelkéből ad nekünk. Ha szent lelket ad, akkor a szent lélek által mindent nekünk ad. A szent lélek által erőt ad, mennyei vezetést, képességeket ad, segítséget minden bajban. a rossz és jó közötti különbségtétel képességét. A Szentlélek által kapunk plusz olyan ajándékokat, erőt, amivel le tudjuk győzni az akadályokat, kísértéseket, és amivel tudunk szolgálni másoknak. De szoktuk-e mi tőle kérni a Szent Lelket? Mert mi sokszor úgy gondoljuk, hogy tudjuk, mire van szükségünk, és elmondjuk Istennek tételesen is talán, hogy ezt kérjük, azt kérjük, amazt kérjük, és itt azt mondja Jézus, hogy ő akar jó ajándékokat adni, sőt, a legfőbb jót akarja nekünk adni, a Szent Lelkét. És a Szent Lélek által mindent elnyerhetünk. Ő minden szükségletünket betölti. És ugye arra is utal ezzel, hogy a mi számunkra is legyen fontosabb a lelki táplálék, mint a fizikai. Mi is keressük először a mennyek országát, az Isten akaratát, és higgyük azt, hogy a többiről is gondoskodni fog Isten. Tehát mennék egy másik példázathoz, ami szintén hasonló az előzőhöz, tehát a kenyeret kérő baráthoz, mert itt is arról van szó, hogy kitartónak kell lenni az imádságban. Hát Lukács evangélium a 18. fejezetében, az első 8 versben ezt olvassuk. Mondott pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj, bosszút értem az én ellenségemen. Azt pedig nem akarta egy ideig, de azután mondta ő magában, jól lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök. Mindazáltal, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen rám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró? Hát az Isten nem áll le bosszút az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom néktek, bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön. Ugye itt pedig egy bíróról van szó, akiről azt mondja, hogy hát ez egy olyan bíró volt, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Hát akkor nem volt túl sok haszna, hogy így is megfogalmazhatnánk, hiszen akkor nagyon könnyen meg lehetett vesztegetni, vagy éppen igazságtalan ítéleteket hozhatott. Viszont itt miről van szó? Ez az özvegyasszony nem adta föl. Újra meg újra ment, és újra meg újra zaklatta ezt a bírót, hogy szolgáltasson igazságot. Ugye a bosszú állás az tulajdonképpen kicsit pontosított fordításban, ugye igazságszolgáltatásról van itt szó, hogy szolgáltasson neki igazságot. Hiszen ez az ellenség állandóan gyötört ezt az özvegyasszonyt. És ő szeretett volna megszabadulni tőle. És végül ugye ezt mondta ez a hamis bíró, hogy mivel hogy nekem terhemre van, megszabadítom őt, hogy szüntelen rám járván ne gyötörjön engem. Tehát ugye itt is hasonló a tanulság, mint a kenyeret kérő barátnál, hogyha azért nem is kellene föl, mert a barátja, de amiatt, hogy tolakodó, hogy nem hagyja békén, hogy kitartó, amiatt mégiscsak meg fogja őt segíteni. És itt is erről van szó. És itt ugye azt mondja, egy kicsit szembeállítja a szerető Istent ezzel a hamis bíróval. Hiszen azt mondja, hogy hát az Isten. Ugye az az Isten, aki szeret bennünket, akkor ő nem fog igazságot szolgáltatni? A választottaiért, akikért ugye odaadta az ő egyszülött fiát, akikért Krisztus feláldozta magát. Tehát nem fog igazságot szolgáltatni, ha hosszú tűrés irántuk. Tehát itt is arról van szó, hogy időnként késlekedik. Tehát úgy tűnik, hogy nem azonnal adja meg Isten, de meg fogja adni. Sőt, itt azt mondja, hogy mondom néktek, igazságot fog szolgáltatni hamar. Hamar. Meg fog történni az igazság szolgáltatás. Illetve ugye itt arról is van szó, hogy Isten szabadítson meg bennünket a gonosztól. Ez is benne van a mi atyán kérésében, hogy szabadíts meg a gonosztól. Hogy Isten szabadítson meg bennünket sátánnak a támadásaitól, ahogyan ő próbál bennünket tönkretenni, elkeseríteni, és elbuktatni az utunkon. Hogyha ezért imádkozunk Istenhez, vajon nem hallgat meg? Ezt mondja, hogy igazságot szolgáltat hamar. És még hozzáteszi Jézus, hogy mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön. Tehát Isten szeret bennünket, Isten a legfőbb javunkat akarja. És az ember az, aki nagyon hamar föladja. Föladja a küzdelmet is hamar. És az imádságot is. Ezért mondja ezt Krisztus, hogy amikor ő eljön, fog-e találni hitet a földön. Igazi hitet, belé kapaszkodó, ő benne bizakodó embereket fog-e találni. Mert nagyon sok vallásos ember van, és egyre több, azt mondhatjuk, mert ezt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb az ateista. Tehát sokan azt mondják, hogy kell, hogy legyen valaki, kell, hogy legyen Isten, és sokan vallásoskodnak is. Vannak, akik kifejezetten kérkednek a kereszténységükkel. De akkor miért mondja ezt Jézus, hogy talál-e hitet a földön? Mert ugye az igazi hit az abban nyilvánul meg, hogy valaki teljesen Istenre bízza magát, hogy tőle várja az igazságszolgáltatást, tőle várja az útmutatást, a szabadítást, hogy ő hozzá fordul szüntelenül, és kitart az imádságban. És ez a mi számunkra is azért egy figyelmeztetés, hogy mi bennünk talál-e hitet Krisztus, amikor eljön. Illetve jó lenne, hogyha még előtte gyakorolnánk a hitünket, hogy nem veszítenénk el. Nem adnánk föl a küzdelmet, az ima küzdelmet se, hanem kitartanánk imádságban. Hiszen Isten meg akar bennünket szabadítani. Ezzel kapcsolatos a következő idézet is a Krisztus példázatai című könyvből. Krisztus legforróbb vágya, hogy örökségét megszabadítsa sátán hatalmától. Mielőtt azonban külsőleg megszabadulhatnánk tőle, belső életünknek kell szabaddá válnia. Az Úr azért enged meg próbákat, hogy megtisztuljunk a földiességtől, önzéstől, jellemünk durva Krisztustól, idegen vonásaitól. Isten hagyja, hogy a szenvedés áradata elborítsa lelkünket, hogy megismerjük őt és Jézus Krisztust, akit elküldött. Hogy szívünk mélyéből vágyakozzunk megtisztulni minden szenttől, és a próbából tisztábban, szentebben és boldogabban kerüljünk ki. Sokszor önzéstől elsötétült lélekkel lépünk be a megpróbáltatások kohójába. De ha türelmesen viseljük a súlyos próbát, Isten jellemét tükrözve kerülünk ki belőle. Attól nem kell félnünk, hogy az Úr figyelmen kívül hagyja népe imáját. Az a veszély azonban fennáll, hogy a kísértésekben és próbákban elcsüggedve felhagyunk az imádkozással. Tehát ugye láthatjuk, hogy igen, ezzel a példázattal kapcsolatban írja ezt a szerző, hogy nem azért engedi meg Isten a nehézségeket, mert gyönyörködik a szenvedésben, hanem mert meg akar tisztítani bennünket. És ha türelmesen viseljük a próbát, akkor Isten jellemét tükrözve kerülünk ki belőle. És nem attól kell félni, hogy Isten elfordul tőlünk, vagy hogy nem figyel az imádságainkra, és nem hallgatja meg. Attól sokkal inkább, hogy mi felhagyunk az imádkozással, kísértésekben, próbákban. Elcsüggedünk, elfáradunk, és nem tartunk ki az imádságban. Tehát Jézus, ahogyan látjuk is, hogy két példázatot is elmondott azzal kapcsolatban, hogy kitartó imádságra késztessen bennünket, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, ahogyan itt a hamis bíró és az özvegyasszony példázatánál is olvastuk az igében. A következő példázat pedig arra utal, hogy milyen lelkületű imát tud Isten elfogadni. A Lukács evangéliuma 18. fejezetéből a 9. verstől olvasnám a 14-ig. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri a mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ugye látjuk, hogy két emberről van itt szó, kétfajta imádságról. Mondhatjuk, hogy a hívő embereknek két osztályáról. Kezdettől fogva a Bibliából sok-sok példát mondhatnánk erre a két embercsoportra. Kain és Ábel például. Ugye Kain is meg volt elégedve önmagával. Ő úgy gondolta, hogy hoz hála áldozatot Istennek, ugye, a föld terméséből. Ábel viszont bárány áldozatot hozott. Mind a ketten tudták, hogy mi az áldozat lényege. És hát sorolhatnánk még a példákat a Bibliából, hogy melyik csoporthoz tartozik. Jézus jobb és bal oldala felől felfeszített két gonosztevő például. Az egyik azt mondta: az Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, és szabadíts meg bennünket is. A másik pedig azt mondta, hogy az Isten sem féledé. Mi méltán vagyunk itt, a büntetés, az megérdemeltük. Ő pedig ártatlan. És ezután fordult Jézushoz, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Tehát ott is kétféle magatartást láthatunk. Mind a kettő kért Jézustól valamit. Az egyik azt, hogy segítse le a keresztről, a másik elismerte, hogy méltó a halálra, viszont azt kérte Jézustól, hogy bocsássa meg a bűneit, és majd emlékezzen meg róla, amikor eljön az ő országába. Beismerte, hogy méltó a büntetésre. Tehát nézzük meg ebben a példázatban, mit is mond Jézus. Az első, aki imádkozik, hálát ad Istennek, tehát mondhatnánk, hogy ez eddig nagyon jó. Hálát adok néked. De miért ad hálát? Tulajdonképpen a saját jóságáért. A hálaadás az csak ürügy arra, hogy dicsekedhessen. Fölsorolja utána, hogy ő nem olyan rossz, mint, és itt azért nézzünk egy kicsit az ige tükrébe mindannyian, mert sajnos erre nagyon hajlamosak vagyunk. Hogyha nem is dicsérjük magunkat, de mégis megállapítjuk, hogy nem vagyunk olyan rosszak, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Hát tényleg nem vagyunk olyan gonoszok, nem vagyunk annyira rosszak, annyira züllöttek. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy ez egy tény megállapítás. Utána még elmondta azt is a farizeus, hogy böjtölök kétszer egy héten, dézsmát, vagyis tizedet adok mindenből, amit szerzek. Tehát ő valóban még olyan dolgokat is tett, amit Isten nem is kért. A egy héten kétszeri böjtöt, az sehol nem írja elő a Biblia, még a heti egyszeri böjtöt sem. Voltak bizonyos alkalmak, amikor böjtölni kellett, például a nagy engesztelési nap előtt és alatt, de hogy kétszer egy héten, ez a farizeus külön saját maga vállalta. De hát ezt is elmondta, hogy ő mennyire buzgóvallásos életet él. És a tizedet is megadja mindenből, amit szerzett. Ugye ezt Jézus el is ismerte a farizeusokkal kapcsolatban, hogy még a mentából és a köményből is megadjátok a tizedet, de ugyanakkor hozzátette, hogy elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben. A igazságot, az irgalmasságot és a hűséget. Tehát mi volt itt a probléma a farizeus imádságában? Lényegében az, amit mondott, az igaz volt, csak éppen az, hogy ő nem is érezte, hogy szüksége van Isten segítségére. Sőt, úgy gondolta, hogy tulajdonképpen túl is teljesítette már az Isten kívánalmait. Azzal a heti kétszeri böjtel. Szóval ő mindent megtett, és még annál többet is. És nem is kért Istentől semmit. Tehát tulajdonképpen ő meg volt elégedve saját magával. A vámszedőről pedig mit látunk? Mit olvasunk? Még a szemét sem akarja az égre emelni. Verte a mellét, és csak ennyit mondott: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Farizeusról van szó, akkor ne arra gondoljunk, amit, ahogy a manapság szokták ezt a kifejezést emlegetni, már pejoratív, megrovó módon, hanem úgy, mint Jézus korában a leginkább tisztelt rétege volt a zsidóságnak, akik tényleg törekedtek mindenben az Isten törvénye szerint élni. A vámszedők pedig a legmegvetettebb rétege volt a zsidóságnak, hiszen egyrészt a római érdekeket, az idegen megszálló hatalom érdekeit szolgálták ki, másrészt ugye a saját honfitársaikat nagyon sokszor kihasználták és becsapták. Tehát ők kiközösített és megvetett emberek voltak ténylegesen. Az emberek így is néztek rájuk. És mégis mit mond a végén Jézus, hogy ez, mármint a vámszedő, megigazulva mehetett haza. Mit is jelent ez, hogy megigazulva? Az, hogy Isten megbocsátott neki, és igaz élettel ajándékozta meg, igaznak tekintette. És a másik pedig, a farizeus, ő nem megigazulva tért haza, a saját igazságában tért haza. És még hozzátette Jézus, hogy ha valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. És ugye itt van egy kis elgondolkodni valónk, hogy ha Istenhez fordulunk, akkor mi az, ami mindenképpen ott kell, hogy legyen a lelkületünkben. Igen, ez az alázat, de mihez szükséges ez az alázat? Ugye, hogy meglássuk önmagunkat úgy, ahogyan Isten lát bennünket. És utalnék egyrészt a Laodicea üzenetre, ugye itt a farizeussal kapcsolatban, hogy ismerős legyen számunkra ez a lelkület, hiszen itt is erről van szó, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Tehát amikor az ember úgy érzi, hogy minden rendben van az életében, akkor Jézus viszont leleplezi, hogy te vagy a nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és mezítelen, és ugyanakkor felkínálja a mennyei kincseket, fehér ruhát, szemgyógyító írt. Tűzben megpróbált aranyat. A Krisztus példázatai című könyvben olvassuk a következőket. Ismerjük meg önmagunkat, hogy önismeretünk bűnbánatra késztessen. Csak ezután lelhetünk bocsánatra és békére. A farizeus nem érezte magát bűnösnek, ezért a Szentlélek nem munkálkodhatott benne. Lelkét önigazultságának páncélja vette körül, amelyen Isten nyilai, az angyalkész hegyezte és irányította nyilak, nem tudtak áthatolni. Krisztus csak azt az embert mentheti meg, aki tudja, hogy bűnös. Tudnunk kell, milyen állapotban vagyunk, különben nem érezzük, hogy szükségünk van Krisztus segítségére. Tudnunk kell, milyen veszélyben vagyunk, különben nem keresünk oltalmat. Csak akkor vágyunk gyógyulásra, ha sebeink fájnak. Igen, ez az utóbbi nagyon elgondolkodtató, ez a mondat, mert valóban így van. Mert mi azt ugye most már tudjuk, mi már ezt is tudjuk, hogy nem mondhatjuk, hogy igazak vagyunk, hanem bűnös, igen, mindannyian bűnösek vagyunk, és ezt el is mondjuk talán. Jó néhányszor, hogy bűnösek vagyunk, gyarló emberek vagyunk. Igen, nagyon bűnösek vagyunk. De ez tényleg fáj nekünk? Vagy pedig úgy megszoktuk, és olyan természetes, és olyan jól el vagyunk mi ebben a bűnös állapotunkban. Csak akkor vágyunk gyógyulásra, ha a sebeink fájnak. Ha a bűneink fájnak, akkor már nem így ilyen általánosságban fogjuk mondogatni, hogy hát persze bűnös emberek vagyunk. Ha valami nagyon fáj, akkor azt nem tudjuk ilyen könnyen és könnyedén venni. Akkor tényleg csak azt tudjuk mondani, mint ez a vámszedő, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. És ezért mondta ezt Krisztus Máté Evangélium a 21. fejezete 31. versében. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Ezt a farizeusoknak mondta Jézus, miután nagyon alapos feddésben részesítette őket. Biztosak lehetünk benne, hogy ezzel Jézus úgy magára haragította őket, és felbosszantotta őket, hogy akkor már elhatározták Jézusnak a elfogását és megölését. Ez már szolgálata vége felé volt. Tehát Jézus ezt mondta nekik, hogy a vámszedők és paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Gondoljuk csak el, hogyha nekünk ezt mondaná Jézus, vagy mondja is különben. Tehát most is igaz ez. Valaki tőlem meg is kérdezte egyszer, hogy na de hát miért? Miért jobbak ők? Vagy miért különbek? Ugye az Isten szemében. Nem jobbak és nem különbek, csak éppen könnyebb nekik megtérni. Könnyebb nekik elismerni a bűneiket. Tehát itt nem arról van szó, hogy ők jobbak, hanem hogy sokkal könnyebb egy vámszedőnek, egy paráznasszonynak, egy börtöntölteléknek, vagy egy züllött embernek elismerni a bűneit, belátni azt, hogy segítségre szorul, mint egy olyan embernek, aki mintaszerű vallásos életet él. Ugye láttuk, hogy Nikodémus is milyen nehezen tudta azt megérteni, hogy neki is szüksége van újjászületésre, mint farizeusnak. A következő igét pedig azért idézném, Ézsaiás könyve 57. fejezete 15. verséből, hogy lássuk meg, hogy Isten valóban az alázatos szívű embereket keresi, és őket tudja csak megelégíteni, nekik tud adni mennyei kincseket. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosak lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Tehát Isten azokon akar segíteni, akik bajban vannak, és akik valóban tudják is magukról. Azt is mondta Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Aki egészségesnek érzi magát, azon nem tud Jézus segíteni. És a következő ige pedig arra utal, János első level, első fejezete, 9. versében, hogy ha nem csak általánosságban mondjuk, hogy bűnös emberek vagyunk, hanem valóban meg is valljuk, ha fölvállaljuk a bűneinket, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha megvalljuk bűneinket, ha tudatosítjuk magunkban, hogy ezt és ezt és ezt követtem el, és megszomorítottam vele Krisztust, és embertársaimat is megbántottam, vagy ugye sorolhatnánk, hogy milyen kárt okoztam. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, tehát akkor biztosak lehetünk benne, hogy megbocsátja bűneinket, és meg fog tisztítani minket minden hamisságtól. Ezt jelenti az, amit a vámszedővel kapcsolatban mondott Jézus, hogy megigazulva mehetett haza. Megigazít bennünket. Megbocsát és megtisztít. Ez a megigazítás. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minden hamisságtól. Tehát ha ilyen lelkülettel jövünk imádságban Isten elé, és kitartunk, ahogyan az előző két példázat tanított bennünket az álhatatos kitartó könyörgésre, akkor biztosak lehetünk benne, hogy aki kér, mind kap, aki zörget, annak megnyittatik, ahogyan Jézus biztat, bátorít bennünket az imádságra.